Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A felmérések szerint Romániában a gyerekek átlagosan 8 éves korukban kapják meg az első okostelefonjukat, és hát bevallottan legalábbis naponta 1 és 3 óra közötti időintervallumot töltenek online. A szülők szerint a fő ok, amiért mobiltelefont adnak a kicsiknek, az a biztonság és a folyamatos kapcsolattartásnak az igénye. Egyharmaduk azt is elmondja, hogy hát azért tették ezt a lépést, hogy a kicsik ne érezzék társadalmilag kirekesztve magukat. Van, aki azt mondja, hogy több digitalizációra van szükség, mert csak így lesznek majd versenyképesek a leendő munkaerők a munkaerőpiacon. Mások szerint pedig épp ellenkezőleg, minél később ismerkedik meg a gyerek a képernyővel, annál jobb. Nyilván az iskolában lehet egységesen korlátozni, de az egyes családokban ott már sokkal nehezebb a konszenzus megteremtése. Így történhet meg, hogy sok gyerek és fiatal a virtuális valóságban tölti a legtöbb idejét. A következmények pedig, hát talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy beláthatatlanok. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Szakos Enikő, az NKE és az MCC oktatás kutatója a vendégem. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Köszönöm a felkérést!
Az új generációnak a tagjait szeretjük digitális benszülötteknek nevezni. Ők valóban másképp viszonyulnak a technológiához, illetve a technológia másképp hat rájuk?
Mielőtt bármit mondanék erről a generációról, azt hiszem, hogy kötelességem elmondani, hogy én is majdnem ebbe a generációba tartozom, tehát bármit mondok, nem azért mondom, mert technofób lennék, és bármi problémám lenne a digitalizációval. Csupán majd az óvatos használatra szeretném felhívni a figyelmet, de hogy mit is kell tudni erről a generációról. Nagyon más környezetbe születnek bele, ez vitathatatlan, azt is látnunk kell viszont, hogy nem igazán mások ezek a gyermekek, ezek a ma születettek és az elmúlt pár évben, évtizedben születettek, ugyanolyan idegrendszerrel születnek, mint a nagyszüleink, az ő nagyszüleik és egyébként pár száz éven ezelőtti őseink. Tehát annyira nem mások a gyerekek, amikor világra jönnek. Azonban onnantól, amikor egy ilyen monitorokkal, képernyőkkel és digitális eszközökkel teli és körülvett környezetben születnek, akkor nagyon más, hogyhat ez majd az idegrendszerükre, és az, hogy hogyan viszonyulnak hozzá, ez pedig nagyban függ attól, hogy a szüleik, és majd később a másodlagos szocializációs közegben a pedagógusok, egyébként a társas közegük milyen magatartást vár el tőlük, úgyhogy bármit mondunk róluk, egy kicsit mindig magunkról is beszélünk, és a szülői generációról is beszélünk, hiszen magatartás formákat is átadunk, és példát is mutatunk. Az azonban látszik azokon, akik fiatalkorban már hozzászoknak ezekhez az eszközökhöz, már elsajátítják őket, hogy nagyon gyorsan készségszinten használják ezeket az eszközöket, és biztos sokan láttak, lehet, hogy Önök is találkozott már olyan kisgyermekkel, aki mondjuk még olvasni sem tud, de az eszközöket már tökéletes precizitással használja, minthogyha tudná, hogy mikor, hova kell kattintani, de csupán a mechanika miatt, hogy azt annyira jól ismeri, és utána sokkal könnyebben tud új eszközökhöz, új szoftverekhez nyúlni, hiszen megvan benne az a gondolkodási struktúra, amivel ezeket felépítik, pontosabban tisztában van ezekkel, úgyhogy utána játszik könnyedséggel használja ezeket, és hát ezért ez lesz az alapvetés nekik, hogy igénylik is ezt a kényelmet, ezt a folyamatos gyorsaságot, a gyors hozzáférést az információkhoz, és hát ismerjük azt a szindrómát is, amikor a mobiltelefont úgy érezzük, hogy rezeg vagy csörren a zsebünkben. Ez is annak a generációnak egy mindennapi tapasztalása, aki már ezekkel az eszközökkel nő fel.
Tudjuk azt most már a kutatásokból, hogy a digitális eszközöknek a korai használata az a gyermekekre, a fiatal generációra milyen hatással van, vagy még mindig vannak olyan kutatások, amelynek az eredményein meglepődünk, hogy jé, még ez is.
Nagyon jó a kérdésfeltevés, mert azt gondolnánk, hogy ez most már egyértelmű, hiszen már több évtizede itt van ez velünk, de sajnos úgy kezdtük el ezeket használni, és mint oktatáskutató, és nem szociológus vagyok, kicsit muszáj az osztálytermekről is, és az iskolákat is behoznom, és róluk beszélni, hogy a tantermekbe is úgy vittük be ezeket az eszközöket és a szoftvereket, hogy nem tudtuk, hogy milyen hatása van. Ugye azon dolgoztunk évekig, hogy minél inkább integráljuk ezt az oktatásba, és minél hatékonyabban használjuk, anélkül, hogy tudtuk volna, hogy milyen káros következményei lehetnek. És most már nagyjából kezd ez a mérleg egyensúlyba lenni abból a szempontból, hogy arról már eleget beszéltünk, hogy milyen előnye lehet, hogy hogyan tehetik könnyebbé az életünket, viszont most már azoknak a kutatásoknak látszódnak az eredményei, hiszen ezért ezek nem egyik napról a másikra látszódó hatások, következmények, hogyha valaki hosszú távon használja ezeket. És több szempontból is káros lehet. Az egyik, ami a fiatalokat érinti, így megint csak az iskolai életben nagyon látszik, ez a szociális készségek változása. És hogy említettem, hogy a tanuláshoz hogyan viszonyulnak annak hatására, hogy a folyamatos információszerzés és a minél gyorsabb szerzés van náluk előtérben, hiszen már ez az internet megjelenésével is tapasztalható volt, hogy gyorsan hozzáférhető minden adat, ebből az ember információt, tudást gyárt a fejében, és ezért nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy nem mindent kell már tudnunk. Ezért a tudás szerzés és a tudáshoz való viszony is megváltozott. De hogyha életkorban egy picit visszamegyek, és a kisgyermekkorról beszélünk, akkor az első nagy változás az az idegrendszeri fejletlenség, és ez összefügg azzal, hogy mi az, amit végez a gyermek, és mi az, amit mondjuk a képernyő előtt töltött idő miatt nem végez, gondolok itt a testmozgásra, ugye? De már az is látszik a kutatásokból, hogy az agyi fejlettségre milyen hatása van egy-egy képernyőnek, egy-egy szoftvernek a használatának, és hát sajnos nem pozitívak. És a beszédkészséget is még ide lehetne tenni, és akkor megint egy picit még visszábugrok a gyermekek fejlettségében a magzati korra, hiszen tudjuk, hogy mire ő megszületik, addigra már nagyon sok minden azért a szervezetében, az agyában végbe megy, és bizony ez is megváltozik, hogyha a szülei kevesebbet beszélnek hozzá. Látjuk azt is, hogy ugye, ahogy mondtam, az idősebb generáció mutatja a példát, és adja oda az eszközt a fiatalabb kezébe. Most már minden generációnál látjuk ezt, minden korosztálynál megfigyeltő, hogy nagyon sok időt tölt a telefonon, kevesebbet a családjával, kevesebbet az analóg világban, és ezért, hogyha mondjuk egy kismamára talán keveset gondolunk, de hogyha nem a pocakján pihenteti a kezét sokat, hanem a mobiltelefonján, akkor egész más ingereket válthat ki a magzatból. Úgyhogy minden életkorban látszanak azok a pontok, ahol meghatározó a túlzott képernyő használat.
Amikor azt mondjuk, hogy túlzott képernyő használat, akkor van egy időintervallum, amit meg lehet határozni, hogy na hát innentől kezdve számít túlzottnak a képernyő használata, vagy hogyan lehet ezt lemérni, vagy hogyan tudja a hallgató azt, hogy ő melyik kategóriába tartozik, azok kategóriájába, akik túl sok a képernyő idejük, most már a telefonok jelzik azt, ha be van állítva, hogy mennyi a heti átlag, csak hogy ahhoz kellene egy ilyen idézőjeles szamárvezető, hogy tudjam azt, hogy a 2,5 óra heti átlag az sok vagy kevés.
Igen, igen, és azt hiszem, ha valaki már azon gondolkodik, hogy lehet, hogy túl sok időt töltök a képernyő előtt, az azt hiszem már egy jó jel, és az azt jelenti, hogy lehet, hogy túl sok időt tölt, de vannak erre ennél sokkal exaktabb kimutatások, bár az is igaz, hogy itt a kutatások nem teljesen egyetértőek, de leginkább azért, mert vannak olyan kutatások, amelyek kizárólag egészségügyi szempontokat vesznek figyelembe, és vannak kicsit kifinomultabbak, amelyek mondjuk a szociális készségeket is figyelembe veszik, és egy holisztikusabb képet adnak, de abban nagyon nagy az egyetértés, hogy nagyjából 2 éves korig mindenki teljesen tiltaná, és azt mondják a kutatások, egyébként például a svédek közegészségügyi hatósága is, annak ellenére, hogy ugye a svéd társadalom és a svéd intézmények egy szuper digitalizált társadalom voltak, ők is azt mondják, hogy 2 éves korig 0 perc képernyőidő az, ami egészséges és ami javallott. És onnantól növekszik, nagyjából 4 éves korig mondják már azt, hogy hát 1 óra képernyőidő már belefér, de itt azért megint csak mérlegelni, mert egyrészt azt, hogy miért lehet szüksége egy 4 évesnek képernyőre, vagy egy 3, 2, 3, 4 évesnek, valóban igényli-e ő azt a képernyőidőt, és még az is, aki azt mondja, hogy egészségügyi szempontokat figyelembe véve nem káros az 1 óra, akkor, hogyha nem egyhuzamban nézi a képernyőt, mondjuk a telefont, hanem kisebb időkre felosztva. De mondom, a kutatások is eltérőek, hiszen felmerül a kérdés, hogy milyen tartalmakkal találkozik egy fiatal, és miből marad ki, hogyha ezt nézi, amire az előbb is utaltam. És ez, ahogy megyünk fel életkorban, a kérdések ugyanúgy megállják a helyüket, ez az idő egy picit növekszik, és tinédzser korra elérünk nagyjából oda, hogy 3-4 óra nem káros. De ha belegondolunk, hogy egy ébren töltött napban az a 3-4 óra mitől veszi el az időt, és hogy azt mivel tölti egy fiatal, és ha megnézzük a kutatásokat, friss kutatások, európai kutatások azt mutatják, hogy azért a fiatalabbak, de egyébként más korosztályok is, akik nem munkával, azok főleg a közösségi médián töltik a szabadidejüket és a telefonon, interneten töltött időt, ami nem feltétlenül egy tartalmas, egy építő és egészséges időtöltés, úgyhogy vannak ilyen kapaszkodók, ilyen iránymutatók, de én azt gondolom, hogy mindenkinek azt kell mérlegelnie, hogy mire használja a képernyőt, és ha mondjuk megnézünk egy népmesét egy kisgyerekkel, és 15-20 perc a napi képernyőidő, akkor nem okozunk neki nagy kárt. Azonban onnantól, hogy ez természetessé válik egy gyermeknek, onnantól, hogy csökken ezzel mondjuk a természetes beszéd ideje, csökken a szülő-gyermek kapcsolat, vagy utána a kortársbaráti kapcsolat, és kihat akár a teljesítményére, akár a jólétére, a saját közérzetére, ez negatív hatással van, akkor lehet, hogy valakinek már napi 1,5 óra után is ez egészségtelen, úgyhogy itt azért az egyéni tényezők is sokat adnak.
Igen, de hát honnan tudjuk meg, hogy kinek mi az egészséges, kinek mennyi az egészséges. A tartalmakat azt már viszonylag könnyű belőni, abban nagy az egyetértés, hogy a közösségi média az nem feltétlenül jó irányba visz, abban is megvan az egyetértés, hogy a rövid YouTube videók nem feltétlenül válnak a fiataloknak a javára. Mi vagy ki tud támaszt nyújtani nekik ebben?
Egy fiatalnak azt hiszem, hogy ami a legnagyobb segítséget nyújthatja, ha elfogadja tőlük, azok a felnőttek, azok a szülei, a pedagógusok, az osztályfőnöke, vagy egy-egy olyan mentora, akiben igazán bízik, hiszen egy bizonyos korig, és főleg itt a középiskolás kor végig nem fejlődik ki bennük az a fajta felelősségtudat, az a fajta gondolkodásmód, hogy ő valóban el tudja dönteni, és ne csak az éppen aktuális kedélyállapotához igazítsa, hogy ő tudja, hogyha 4 órán keresztül a videójátékkal játszik, akkor az neki hosszú távon valóban nem segít, és lehet, hogy egy kis testmozgás, egy kis barátokkal töltött idő, az jobb lenne. Ilyenkor lép be ugye a példamutató és a hiteles szülő, vagy a felnőtt, a pedagógus, aki ezeket hosszabb távon tudja mérlegelni, de ez nagyon fontos, és ez azért valójában nem könnyű a szülőnek sem lenni, főleg, hogyha vagy azért, mert nem a digitális benszülöttekhez tartozunk, vagy azért, mert nekünk is az a természetes, hogy mindent az eszközökön, a digitális eszközökön végzünk. Úgyhogy egy teljes társadalmi konszenzus és edukációra van szükség ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi az egészséges mérték, és meddig lehet engedni, hiszen az a szülő, aki mondjuk nem kap erre iránymutatást, nem kap támogatást, és maga is próbálja eldönteni, hogy de hát ha jól érzi a gyermekem magát azzal, hogy ő ugyanazon a játékon tölti a teljes szabadidejét, akkor miért akarnám, hogy ne érezze jól magát? Ugye felmerülhetnek olyan dilemmák, amikben nem feltétlenül tudjuk eldönteni, hogy jót teszünk a gyermeknek, vagy nem. Úgyhogy nagyon fontos, hogy tájékozódjunk ezeknek az eszközöknek a megfelelő használatára, és ezért lehet jó mondjuk ez az időtartamra való iránymutatás, de ha már a tartalmakra utalt is, azért gondoljunk bele, hogy az, hogy egyre rövidebb videókat néznek, ez kihat a koncentrációs készségükre, az mondjuk egy dolog, az lehet, hogy árt az ő kognitív képességeiknek, de onnantól, hogy mondjuk erőszakos tartalmakat látnak, vagy az életkori sajátosságaiknak nem megfelelő tartalmakat, az sokkal nagyobb veszélyt okozhat, és később kihathat a szociális kapcsolataikra, párkapcsolataikra, viselkedési mintázatukra, úgyhogy amellett, hogy valami láthatatlanul okoz károkat, és mondjuk tényleg rövidül a koncentrációs készségünk és képességünk, annál sokkal nagyobb károkat okozhatnak bizonyos káros tartalmak.
Említette ön azt, hogy sokszor mi szülők is nagyon sok mindent a digitális eszközökön végzünk, ezt látják a gyerekek. Én azt tapasztalom, hogy a fiatal szülők, a Z-generációsak, tehát a 95-ben születettek, most azok, akiknek már van gyerekük, az én testvérem például ilyen, ők sokkal tudatosabban figyelnek arra, vigyáznak arra, hogy mikor és milyen módon vezetik a gyermekeiket a digitális világba, mikortól használhatnak majd kütyüket, sőt arra is figyelnek, hogy akkor most csak fehér zaj legyen az, hogy ne hallgasson bármilyen zenét, egészen odáig, hogy akkor a telefon ne lássa, ne nézze, arra is figyelnek, hogy a televízióban milyen színek menjenek, vagy milyen színeket kapjon meg a gyerek. Tehát, hogy vannak a tudatosabb szülők. Most ezt lehet bizonyítani azt, hogy azok a gyerekek, akikre a szülők így tudatosabban figyelnek, ők, most lehet, hogy nem ez a jó szó, de hogy nekik jobb életük lesz? Vagy úgy is beszippantja majd őket?
Hát erre még nehéz tudományosan bizonyított választ adni, azonban az látszik, hogy, és egészen a saját tapasztalatok alapján azt egész magabiztosan merném mondani, hogy nekik jobb lesz. És ha megenged, én is mondanék egy példát, hogy miért vagyok ebben annyira magabiztos. Jártam egy olyan általános iskolában, ha elárulhatom, nem tudom, szabad-e, a Gödi Búzeszem iskolában, ahol 8. fél évig egy olyan szerződést kötnek, de egyébként szó szerint is, de hogy egy olyan szerződés áll az iskola és a szülők között, hogy a gyermekeknek otthonra sem vesznek mobiltelefont, okos mobiltelefont, hanem csak utána, amikor elérik a 8. évnek a 2. fél évét, akkor megtanítják őket a felelős használatra, a veszélyeire, és egyébként, hogy ez miért jó. De hogy mi történik ott 7,5 éven keresztül, és ebbe az életbe láttam egy kis betekintést, és láttam ezeket a gyerekeket, és sokkal erősebb közösségek alakulnak ki, mint a mai iskolákban ott, ahol egyébként természetes az, hogy szünetekben is a telefont bújják, és olyan készségeket sajátítanak el ezek a gyerekek, amik egyébként utána a kulturálisan is sokkal erősebb megtartó erő, és egyébként fejleszti azokat a készségeiket, amire az életben később szükségük van. Ugye szoktuk mondani, hogy az iskola akkor jó, hogyha az életre tanít. Na de milyen életre tanítson, és mire van szükségük a gyermekeknek, és egy ilyen természetközeli kézművességgel, kultúrával, népművészettel teli közegben azt láttam ezeken a gyerekeken, hogy sokkal autonómabbak, szeretik az önálló feladatokat, de szeretnek csapatban is dolgozni, nagyon jó a kézügyességük, de nagyon jó a tanulmányi eredményük, szívesen járnak iskolába, és szívesen járnak utána mondjuk szakkörökre, tehát már abban a pár évben, amit ott töltenek az általános iskolában, egy sokkal kiegyensúlyozottabb személyiséget, és egy összetettebb személyiséget látok, hiszen mondom, nem csak a kognitív fejlődésük, de teljes személyiségükre egy nagyon pozitív hatása van. És azt is mutatják, még hazai kutatásokat ismerek leginkább erről, de sajnos ez egy globális tendencia, hogy ezek a úgynevezett mai fiatalok egyre inkább elmagányosodnak. Ezt visszavezethetjük mind a városiasodásra, mind a Covid okozta lezárásokra, de nagyon erős hatása van ebben a digitalizációnak és az internetnek, hiszen tudjuk, látjuk, hogy sokkal jobban szeretnek ott kommunikálni, írásban, kevesebbet beszélgetnek szóban, és ez oda vezet, és ugye beszippantja őket a közösségi média, és ezek az említett rövid videók, és ez oda vezet, hogy egyre kevesebb időt töltenek társaságban, személyesen társaságban, és hát ha valami, akkor ez egyértelműen determinálja, hogy később is egy nehezebb szerepben lesznek, vagy legalábbis nehezebb élethelyzetben, hogyha társas kapcsolatokat szeretnének kialakítani, ami még látjuk, hogy a mai embernek, a 21. századi embernek is alapvető szükséglete.
Szakos Enikő, az NKE és az MCC oktatás kutatója a mai napra kész vendég. Említette azt, hogy van olyan iskola, ahol 8. osztály feléig nem kapnak a gyerekek otthon sem okostelefont. Csak van, aki azt mondja, hogy hát igen, de így hogy lehet felkészíteni őket iskolában is a munkaerőpiacra? Mert hogy szükség van azokra a finom motorikus reflexekre, amelyeket úgy tudnak a legkönnyebben elsajátítani, ha a képernyőn nagyítanak, meg használják a digitális eszközöket. Tehát fel lehet készíteni akkor ezek szerint úgyis a munkaerőpiacra, megállják a helyüket a munkaerőpiacon úgyis a gyerekek, hogy 8. osztályos korukig nem használtak okos eszközöket?
Meg természetesen analóg eszközökkel, hagyományos játékokkal, ugye amikor ezek a készségek fejlődnek, akkor a játék egy nagyon jó eszköz lehet, de egyébként bármilyen analóg mozgásforma, ha csak a könyvekre gondolunk egyébként, hogy a könyv lapozása mennyivel másabb olvasási élményt ad, mennyivel jobban emlékszünk a papírlapon olvasott dolgokra, mint hogyha egy tableten görgetnénk. Ha ezt mind összeadjuk, akkor egy kicsit elbillen a mérleg az analóg felé. Arról nem is beszélve, itt a kérdésben utalt rá, hogy a munkaerőpiaci igények és szükségek, hogy rendszeresen adnak közre nemzetközi intézmények is ilyen listákat, rangsorokat, hogy mi az a 10 készség, amire a következő években a leginkább szükség lesz a munkaerőpiacon, és ezek átalakulnak, látszik a tendencia, hogy egyre inkább az érzelmi intelligencia felé megyünk el, az emberi kommunikáció, a jó vezetés és a csoportmunka felé, ami teljesen ellentmond a digitalizáció túl nagy előre nyomásának, hiszen ezek mind olyan emberi készségek, amit csak egy másik emberi interakcióban tudunk fejleszteni. És egyáltalán nincs rá szükség, hogy laptopokkal és mobiltelefonokkal találkozzunk az iskolában. Aztán persze vannak olyan szakmák, ahol a gépek kezelése elengedhetetlen, és most már ez kikerülhetetlen, és tényleg fontos, hogy ezeket alkalmazzuk és jól tudjuk használni. Azonban erre sokkal később is ráérünk, és a fiatal gyermekkorban sokkal fontosabb, hogy az emberi készségeket fejlesszük.
Tehát akkor miről kell beszélnünk? A digitális eszközöknek a teljes száműzéséről az oktatásban, vagy pedig arról kell beszélni, hogy meg kell tanulni egyensúlyt teremteni az analóg tevékenység és a digitális tevékenységek között a gyermekek mindennapjaiban, és itt talán azt is fontos hangsúlyozni, hogy nem csak az fontos, hogy ami az iskolában történik, mert ha az iskolában nem is kap a gyerek digitális eszközöket, ott nincs képernyőidő, attól, ha otthon bepótolja, akkor tulajdonképpen sehol nem vagyunk.
Igen, pontosan. Ez azért is egy nagyon izgalmas téma, mert hogyha 20-25 éve beszélgetünk, akkor ez ugye fel sem merült volna. Ahogy elkezdett a digitalizáció előre törni, és az iskola falai közé is beférkőzni, akkor meg megint csak nem erről volt szó, nem az egyensúlyról volt szó, hanem arról, hogy hogyan használjuk minél többet, minél jobban. És amikor az egyensúlyra törekszünk, és én is természetesen nem a radikalizáció, hanem az egyensúly híve vagyok, és látom az előnyeit a digitális eszközöknek, azért kell túlhangsúlyozni az analóg eszközöket, a valós tapasztalásokat, a természet közeli élményeket, mert ezeket egyre kevésbé alkalmazzuk. Szerencsés iskolák, szerencsés szülők természetesen nem is értik, hogy miért mondok ilyet, hiszen nekik a mindennapjaiknak a része, azonban nem érdek olyan iskolát, és hogyha fejlettebb mondjuk nyugat-európai országok felé tekintünk, vagy fejlettebb keleti országokra, akkor meglepődnénk, hogy mondjuk már a számítógépek teljesen lecserélik az analóg könyveket, a kézírás helyett most már gépírás a kötelező, úgyhogy ilyenkor egy kicsit én lehet, hogy mégis radikálisnak tűnök, és azt mondom, hogy vissza kell térnünk az analóg gyökereinkhez, de csupán azért, hogy egyensúlyba kerüljenek. De nagyon fontos, hogy találjuk meg azt a harmonikus együttélést az eszközökkel és az analóg világunkkal, és például a laptopok, hogyha ezek az iskolai internetre tudnak mondjuk csak csatlakozni, csak egy nagyon praktikus példát mondjak, és le van korlátozva, hogy milyen weboldalakat lehet megnyitni, látja a pedagógus, hogyha azon ad feladatot, hogy milyen munkát végeznek a gyerekek, látja, hogyha esetleg elkattintanak, akkor ezeket lehet jól alkalmazni, hiszen azt senki nem vonja kétségbe. Én is eredetileg matematika tanárnak készültem és gyakoroltam egy kicsit. Ott azért nagyon sok mindent elképzelni egy bizonyos életkorban sokkal nehezebb, vagy az absztraháló képesség nélkül még talán nem is lehet, és ezeket nagyon jól be lehet mutatni, vagy csak a földrajzi példákra gondolunk, hogy a csillagászatra, ezeket ugye nagyon szépen meg tudja mutatni az internet segítségével egy-egy eszköz, de ezeket a pedagógus által kontrolláltan kell és célzottan használni a megfelelő feladathoz, és nem öncélúan csak azért, hogy valamilyen digitális eszközt alkalmazzunk. És nagyon fontos, amit említett, hogy onnantól, hogy kilépünk az iskolából, mi történik, hiszen az csak egy része a gyermek napjának is, és át tudnak esni nagyon sokszor a ló túloldalára, mondjuk így, hogy amikor nem használják mondjuk 8 órán keresztül, akkor utána sokkal intenzívebben ezt bepótolják, ahogy említette. Ezért is fontos, hogy ne csak a pedagógusok legyenek tisztában ezeknek az eszközöknek a hátrányaival és a negatív következményeivel, hanem a szülők is tudják, hogy amikor egy eszközt odaadnak a gyermeknek, ott milyen káros tartalmakkal találkozhatnak, hogyan hat ez az ő kognitív, szociális, holisztikusan a személyiségükre és mindenféle képességükre, és közösen gondolkodjunk róla, hogy mi a jó a gyermekeinknek, és mit szeretnénk, hogy milyen emberekké váljanak.
Igen, tehát pedagógusok mesélnek arról, hogy milyen az, amikor hétfőn visszamennek az iskolába a gyerekek a két hétvégi nap után, amikor PlayStation maratont tartottak meg, a képernyőidőt senki nem korlátozta a telefonon, amikor beszippantotta őket valamelyik kütyű, ami otthon volt, és valóban az első két nap ismét a visszaszoktatással telik el. Tehát, hogy ezért nagyon fontos hangsúlyoznunk, bár igen, a népnevelés az távol áll tőlünk így didaktikusan, de hogy a szülőknek nagyon-nagyon fontos tudatosítaniuk azt, hogy ezzel, bármennyire is erősen hangzik ez, a gyereknek ártunk.
Így van, így van. És egyébként most a mobiltelefonok iskolai korlátozása, hogy ez most egy nagy globális trend, az elmúlt 2-3 évben sorra korlátozzák az országok, hogy hogyan lehet az iskolában ezeket az eszközöket bevinni és használni. És az egyik nagy aggály az volt, hogy de mi van, hogyha elvonási tünetei lesznek a gyermeknek? Mi lesz utána délután, amikor visszakapja? És ezért nagyon fontos, hogy mert kisgyermekkorban ahhoz szoktassuk őket, hogy egyrészt ne használják, az a legjobb, hogyha nem használják és nem tudják, hogy milyen csodálatos és izgalmas dolgokat lehetne rajta csinálni. Mert ezt nagyon tudatosan készítsük őket, hogy amikor is használják az eszköz, az nem értük van most már sajnos. Ezeket a mindenféle játékokat, közösségi média platformokat nem arra fejlesztik, egyébként százas meg ezres kutatócsoportok, hogy ez fejlessze a felhasználót. Vannak ilyen szoftverek természetesen, de az nagy átlag az nem erre van, hanem hogy minél több időt töltsön rajta, hiszen nekik abból van profitjuk. Úgyhogy ezért kell igen közösen, hát nem is fellépnünk ezek ellen, de nagyon tudatosan egymásnak is, a fiataloknak ezt kommunikálni, hogy amit ők használnak, az inkább káros, mint a javukat szolgálja.
Beszéltünk arról, hogy a gyermekek, a fiatalok szociális készségeinek a csökkenése és a digitális eszközöknek a túlzott használata között összefüggés van, kapcsolat van. Konkrétan hogyan lehet ezt lemérni? Vagy mi az, amikor a szülő, vagy egy nagyobb fiatal el kell, hogy gondolkodjon ezen, hogy hú, baj van?
Vannak a nagyon radikális példák, ilyenekkel is, lehet, hogy már ön is találkozott, én több ilyet hallottam, amikor valaki úgy ül egész nap a számítógép előtt, hogy mondjuk egy 10-12 óra után jön rá, hogy hú, ő ma még nem evett. Vagy amikor a gyermek még hajnal 4-kor, ahelyett, hogy aludna, és a másnapi iskolára, vagy bármire pihentetni és készíteni fel a szervezetet, elfeledkezik magáról, és akkor jön rá, hogy hát ő még nem aludt. Úgyhogy ez nagyon látszik egyébként, hogy, hogy sajnos még ezek a nagyon szélsőséges példák még mindig jelen vannak, hiszen ahogy említettem, ezek nagyon addiktív eszközök és játékok és szoftverek, de ezért vannak ennél sokkal finomabb és kevésbé látható, vagy legalábbis nem ennyire szélsőséges példái. Az egyik a fiatalok kommunikációja, ami nagyon átalakult, mind az internet, mind a mobiltelefonok megjelenésével. Itt utaltam rá, hogy egyébként is kevesebbet beszélgetnek szóban, de ezen túl az, hogy milyen a személyes kommunikáció, és milyen az, amikor az interneten néha arc nélkül, néha úgy, hogy nem látjuk a másikat, akihez szólunk, akinek kommentelünk, teljesen más viselkedési mintákat alkalmaz egyébként bármilyen generációba tartozó személy, sokkal bátrabban, akár sokkal agresszívabban kommunikál egy ilyen platformon, és például az is jól látszik, a köszönési szokások megváltozása, ha már kommunikáció. Ugye egy ilyen internetes beszélgetésben már eltűnik a szia, a holnap beszélünk, hiszen egy folyamatos beszélgetés folyam, aminek se eleje, se vége. És ezért már néha, amikor személyesen találkoznak, sem köszönnek a fiatalok. Vagy a szemkontaktus tartása. Ez minél lejjebb megyünk a korosztályok megfigyelésében, annál kevésbé képesek tartani személyes kommunikáció során a szemkontaktust. De ez látszik azon is, amire utaltam, hogy mennyire érzik magukat magányosnak, hány barátjuk van. Ifjúságkutatásokban is látszik ezeknek a számoknak a változása, és a fiatalok általános elégedettsége, és az erre az indikátorok, amik szociális hálójukat, baráti hálójukat mérik fel, ezeknek a változása is jól nyomon követi a digitalizációval. És megint csak a Covidot nem elfelejtve, a Covidnak a hatásai.
Zárásként beszéljünk egy gondolat erejéig, habár ennél sokkal többet érdemel az, hogy a virtuális világba, a közösségi média oldalak világába, vagy ha úgy tetszik, álvalóságába, mikor érdemes belépnie egy gyermeknek, egy fiatalnak? Meg lehet ezt mondani, hogy hány éves kortól ajánlott, hogy legyen Instagram fiókja, a Facebook az már nem menő számukra?
Igen, itt erre vannak ajánlások is, illetve a közösségi média platformoknak is van egy olyan szabályozása, amit akár mondjuk az Európai Unió, vagy bizonyos országok úgy döntenek, hogy, és itt általában 14-16 év az, aminél meghatározzák, hogy valaki már önálló profilt létrehozhat.
Igen, de hát ezt nagyon könnyű kijátszani, most azt mondom, hogy igen, én ekkor születtem, és kész. Tehát kijátsz a 6 éves gyerek, ha éppen úgy van kedve.
Ez így van, pontosan, és sajnos néha ebben még támogatást is kap a szülői oldalról, úgyhogy, és az megint csak kérdéses, hogy mit tehet ilyenkor a közösségi média platform, hogy bekérhet-e mondjuk egy személyigazolványt, vagy az már olyan adatokat jelent, amelyet egyébként nem kérhet, úgyhogy nem egyszerű, itt ugye az emberi belátás, és megint csak a szülői, akár a tanári nevelés az, ami előtérbe kerül, de azért is fontos ez a 14-16, mert ez nagyjából egy ilyen konszenzust hivatott leképezni. Ez az, amikor úgy gondolkodnak a fiatalokról, hogy már mondjuk el tudják viselni, amivel találkoznak egy ilyen közösségi médiában. Ez csak így nagyon halkan jegyzem meg, hogy természetesen nem igaz, mert nem lehet egy ilyen számot mondani, hogy 14 évesen vagy 16 évesen, nekem az jobban tetszik, mert az már mégiscsak egy érettebb felnőttet jelent, akkor ő már, hogyha találkozik egy rossz indulatú kommenttel, egy nagyon erőszakos tartalommal, akkor sem biztos, hogy az ő személyisége még erre készen áll, de nagyjából innentől gondoljuk azt, hogy egy majdnem felelősségteljes személy használja ezeket a platformokat. Én ezért is nem konkrét életkorhoz kötném, hanem amikor úgy látjuk a fiatalon, hogy a valós világban már meg tud birkózni bizonyos kihívásokkal, amikor már úgy reális a valóság érzékelése, tehát már nem okoz neki gondot, ha mondjuk az Instagramot említette, ott ugye az egyik nagy veszély, vagy az egyik nagy következménye ezeknek a tökéletesített életeknek az volt, hogy mindenki egy kicsit kevesebbnek érezte magát. Vagy egy kicsit ducibbnak, vagy egy kicsit alacsonyabbnak, és úgy érezte, hogy ő nem elég jó az ő élete, nem annyira szép és csodálatos, mint amiket lát. Amikor az emberben ez már elég stabil, hogy ő nem hasonlítgatja magát a többiekhez, hogy ő el tudja különíteni, hogy mi lehet valós és mi nem, nagyjából akkor érett meg arra, hogy közösségi média platformokat használjon. Aztán van, akinél ez akár a nagykorúságát követően jelenik meg, tehát ez egy nagyon egyéni sajátosság és adottság, de amíg nem vagyunk az analóg valóságunkkal teljesen jóban, addig nem érdemes egy ennyire veszélyes terepre vezni.
És hát talán zárjunk azzal a én figyelmeztetésnek, vagy figyelmeztető kijelentésnek szeretem mondani Zábori Balázs, fizikus űrmérnök, egy 34 éves, 35 éves fiatal magyar űrkutatóról van szó, aki azt vallja, hogy az, ami a virtuális világban zajlik, az az emberiségnek egy súlyos problémája, amit meg kellene oldani, nem pedig annak a részesévé válni, és hát ő tudatosan távol tartja magát a közösségi médiától, és én örülök annak, amikor sikeres embereket hallok ilyen kijelentést tenni, hisz bizonyítják azt, hogy anélkül is fel lehet mutatni komoly teljesítményt, mint hogy naponta több órát a közösségi médián lógjunk.
Hát sőt, illetve megenged egy nagyon rövid megjegyzést, azok a fejlesztők, cégvezetők, akik ezeket a közösségi média platformokat kitalálták vagy üzemeltetik, ők a gyermekeiknek nagyon-nagyon sokáig tiltják, hogy ezeket használják, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy mintő példa lehet.
Szakos Enikőt, az NKE és az MCC oktatás kutatóját hallották az elmúlt 35 percben. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük, a viszonthallásra.